A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a Szentnek ismerete az eszesség. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 275. számú dicséretünket. A 275. számú dicséretünk első versét fennállva, majd a maradék verseit helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Helyünkön maradva testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással vallottuk meg az ének szavaival, te nem csak megalapítottad népedet, az egyházat, hanem meg is tartottad, és megőrzöd mindvégig. Magasztalunk, Urunk, a gyülekezet csodájáért. Köszönjük, hogy különböző nemből, különböző korosztályból jöhetünk, de a közös hit, a beléd vetett bizalom összekapcsol bennünket egy közösséggé. Áldunk, Urunk, téged, hogy még a mi gyülekezetünkben is megélhetjük ezt. Magasztalunk, Urunk, hogy mi is gyarapszunk. Köszönjük, Urunk, azt a testvérünket, aki most részesül a keresztség sákramentumában. Áldunk téged, Urunk, hogy együtt vallhatunk a hitet ővele. Köszönjük, Urunk, hogy te kísérted a mi életünket is az elmúlt héten. Áldunk téged, hogy valóban mellettünk voltál, ahogy ígérted. Köszönjük, hogy a velünk lételed az erőforrásunk lehetett, bátorítás és vigasztalás. Urunk, arra szeretnénk kérni, hogy taníts most is bennünket. Kérünk téged, hogy segíts megérteni szabad, szent lelked tegye világossá számunkra igéd üzenetét, és mindezt Jézusért. Amen. A Prédikátor könyvéből olvasom Istennek igéjét, két ige szakaszból, a Prédikátor könyve első részének első 11 verséből, majd pedig a 12. rész 8. versétől a 14-ig. Istennek az írott igéje, Prédikátor könyve első részének első 11 versében, majd pedig a 12. rész 8-tól 14. versig terjedő szakaszában így szól hozzánk személyesen. A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor. Igen nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad. Fölkel a nap, s lemegy a nap. Siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, s visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, s a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, s ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. 12. rész 8. versétől. Igen, nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, minden hiába valóság. Bölcs volt a prédikátor, s azon felül a népet is tanította ismeretre. Gondolkodott, kutatott, és sok példabeszédet szerzett. Igyekezett a prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, s őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, s azoknak gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert cövekek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, s a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezt hallva a végső tanulság ez? Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. A napokban kezdtük el olvasni ezt a bibliai ószövetségi könyvet, ezért a mai alkalommal szeretnénk azt röviden megvizsgálni, hogy az egész könyv értelmezése milyen módon bátorít bennünket abban, amiről a végső summában a prédikátor felhívja figyelmét minden olvasójának, féld az Istent és cselekedd meg parancsolatait. Ezt úgy szeretném megtenni, hogy először a prédikátor könyve központi kérdését fogjuk megvizsgálni, majd a könyv megértésének a kulcsát szeretném elmondani, végén pedig a summáját szeretnénk megvizsgálni, és meríteni belőle magunk számára bátorítást, a szükséges intést. A könyv bevezetőjét és befejezését olvastam most fel, mert ezek gondolatai jól érzékeltetik azt a fő témát, amellyel a prédikátor foglalkozik ebben a könyvben. Könyvének a központi kérdése az élet értelme. Szeretné megérteni a világot, különösen is az őt körülvevő világot, de benne önmagát is. Őszintén keresi a prédikátor jólétét, boldogságának az útját. Életének a legapróbb részleteire nézve is kérdezi, hogy mi a haszna van annak, amit tesz, amit gondol, amit mond. Keresi a hasznát az életének. És mivel mindez fontos neki, ezért időt szán rá. Hosszú órákat tölt el, hogy ezeken gondolkodjon. És hogyha megtalálta a választ, akkor azt kész követni, kész engedni annak, amire őt vezeti a bölcsessége. Arra is készen áll, hogyha szükséges, akkor az egész addigiakkal szakít, hogy egy egészen újat kezdhessen. Mert úgy látja, hogy ez a megoldás most. Felszínesen olvasva azonban a prédikátor gondolatait, sokan sajnálatra méltónak látják őt. Olyannak, aki boldogtalan, aki kiábrándult ember, hiszen úgy tűnik a felszínen, hogy nem találja helyét. Újra meg újra keresi különböző dolgokban az élete értelmét, hasznát, de újra meg újra meg kell állapítania, ez is hiába való. Minden hiába való. Voltak írás magyarázók, és vannak ma is, akik úgy érzik, hogy hogy kerülheted be ez a könyv a Szentírásba, mikor olyan kiábrándító és olyan negatív gondolatokat sugall. Pedig ez a könyv is a Szentíráshoz tartozik, és milyen jó. Mert Istenre mutat, sőt, majd a végén szeretnénk világosan látni, Krisztusra mutat. Evangéliumot fogalmaz meg. És én Angliában hallottam ennek a könyvnek a magyarázatát még 95-ben, és ott elmondta a prédikátor, hogy pontosan nekünk 20., most már 21. századi embereknek mennyire szól ez az üzenet. Akkor értjük meg jól a könyv központi üzenetét és az egész könyvnek a részleteit ebből a szempontból, hogyha látjuk, hogy tulajdonképpen a szerző kétféle szempontból vizsgálja az életét és az élet értelmét. Kétféle szemszögből szemléve próbálja megérteni önmagát és a világot. Ez a módszere. Kétféle szempontból leírni, milyen az élet. Az egyik szempont, amikor csak a láthatókra néz. Arra, ami a nap alatt történik, látszik és érvényes. Itt a 3. versben olvashattuk, mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt. És majd otthon megnézhetjük az egész könyvben, hányszor, nagyon sokszor fordul ez a kifejezés elő, nap alatt. Ugyanis ezzel azt jelzi, hogy úgy nézi az életet, hogy abból hiányzik Isten. Isten, akire nem számít, akire nem számolhat, ebből következően nem is hihet benne, nem is követheti, mert csak azt nézi, milyen az ember élete, gondolkodása a nap alatt. Csak a láthatókra nézve. Ezzel szemben pedig azt is leírja másodszor, hogy mi jellemzi az életet, ha Isten is bekerül a figyelme látóterébe. Amikor tehát a láthatatlanra is néz, az Úrra. Amikor az örökkévalóság szempontjából szemléli a világot és önmagát. És Isten neve is számos helyen szerepel a könyvben. Különböző helyeken, de nagyon sok igehelynél. Itt tehát az életet úgy nézi, mint aki bízik Istenben. Aki tudja, hogy van valaki fölötte. És ebben az Isten félelemben élve gondolkodik, cselekszik mindent. Ezt a két szempontot váltogatva találjuk meg a könyvlapjain. Figyeljük meg tehát most az elsőt részletesebben. Milyen az, amikor a nap alatt szemléli az ember, akár a hívő ember is a maga életét? A könyv bevezetője segít ezt megérteni, ami tulajdonképpen problémafelvetésnek minősül, hiszen itt úgy összességében, sok kifejezéssel, példával élve elmondja nagyon egyértelműen, milyen az, amikor a nap alatt gondolkodik az ember. Éli az életét. És olyan kiábrándító a megállapítása, igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Majd a végén hallhattuk a 12. rész 8. versében, mint egy keretbe foglalva, hogy ott is ugyanezt mondta el, minden hiába valóság. Az itt szereplő szó jelentése így adható vissza, eltűnő lehellet, fuvallat, lényeg nélküli, mert gyorsan tova tűnik. Értelmetlen tehát, mert gyorsan tova tűnik, mulandó, hiába való. Nincs semmi haszna. Itt a bevezetőben, mint említettem, különböző képeket, tapasztalati megállapításokat mond el arra, hogy mi mindenben látszik ez. Földi munkájának a haszna. A nemzedékek váltják egymást, az emberek jönnek, mennek, de túlzottan nem változik semmi. Úgy látszik, mintha lenne fejlődés az ember életében, de tulajdonképpen, ha belegondol az ember, nincs új a nap alatt. Nagyon kiábrándító a kép, amit ábrázol ebből a szempontból. De sokkal elkeserítőbbé válik ez az egész kép, hogyha olyan szempontból vizsgálja, ahogyan ő maga a próbálkozásai során át is élte mindezt. Mert sok minden kipróbált a prédikátor. Akik olvassák a református kalóz szerint az igét, most a második résznél járunk, már ezekben a részekben is előjött különböző téma. Milyen az Isten nem ismerő ember, az Istennel nem számoló ember, a nélküle élő és gondolkodó ember élete? Vagy milyen annak a hívő embernek a gondolkodása, életvitele, akkor éppen, amikor nem számol az Úrral, amikor elfeledkezik róla? Értelmetlen, haszontalan, hiába való. És hadd kérdezzem meg az ige tőlünk, testvérek, mindannyiunktól, hogy éreztük-e már így magunkat bizonyos helyzetekben, vagy akár hosszabb időszak során is, hiába való. Pár jellemzőt hagy említsek meg. A bölcsesség keresése hiába való. Ezzel folytatódik az első rész. Rengeteg időt szán arra, hogy megismerje a bölcsességet. Nagyon sok ismeretet gyűjt. Kiváló tudóssá lesz, de nem válik minden tudóvá. És azt mondja, a bölcsességgel együtt tapasztaltam a hiába valóságot is, sőt, az oktalanságot, sőt, a szenvedést. Gondoljunk arra, hogy nagy tudósok itt a 20. században hányszor döbbentek meg, amikor látták, hogy mivé vált az ő találmányuk. Mások kezében természetesen, de ők találták föl. Vagy amikor valaki tényleg rengeteg időt áldoz arra, hogy haladjon előre a tudományok terén, és jön egy változás, és egyszer csak nem gondolnak rá. Nem számít senkinek. Megvan a diplomája, de mit kezd vele? Sok fiatalnak is már ez problémává válhat. Érdemes egyáltalán tanulni, hogyha ez az élet nem becsüli meg. Élvezet keresése hiába való, olvasuk a második rész szerint. Beleveti magát a szórakozásba. És nagyon fontos ott a 10. versnél a megállapítás, ő bölcsen teszi mindezt. Ő nem teszi tönkre magát a szórakozásokkal, az élet élvezése során. Hanem olvassuk ugyanott, amit megkíván a szeme vagy a szíve, azt mind megszerezheti. Olyan valaki tehát kipróbálja azt az életet, amikor minden az övé lehet. Minden sikerül neki. Minden vágya teljesül. De nem válik elégedett emberré. Valami mégis hiányzik az életéből, derül ki. Ezért hiába való ez is. Aztán látjuk azt is, hogy milyen az, amikor fáradtságos munkával elér sok mindent, köztiszteletben ember lesz, de ez is hiába valónak is minősül számára. Óvatos, józan és bölcs, ezért halad előre szintén. De ketté törik a karrierje. Sikertelenné válik az élete. Amíg volt ereje, gazdag ismerete, addig kellett a munkahelyén. De mihelyest idősödött, mihelyest már nem volt olyan, mint a fiatalok, akik jönnek utána, akkor szépen elküldték. Emlékszem, hogy ott nálunk faluhelyen milyen szomorú sok férfinak, akik ledolgoztak 30-40 éveket, és alig kapnak nyugdíjat. És hallják, hogy mások, meg akik kevesebbet dolgoztak, talán sokkal többet kapnak. Érdemes volt annyit dolgozni? Nem lett volna jobb akkor nekik is az utolsó éveben próbálni minél többet megszerezni maguknak? Gondoljunk azokra, akik az árvízsán elveszítették mindenüket. Ettől Isten bennünket megőrzött. De lehet, hogy akik számítógéppel dolgoznak, azok érzik azt, hogy mit is érez az ember, amikor minden eltűnik egyszerre. De így nagyon kellett volna, mert éppen most kellene. És napok, hetek munkája vész el. Talán egy vírus miatt. Fáradozik az ember, mint hiába. Csinálhatom az egészet újra. És ez előfordul a lelki szolgálatban is. Az ember dolgozik, végzi a munkáját, és nem látja a gyümölcsét. És ha nem néz Istenre, akkor hiába való. Érdemes ezt csinálni? Érdemes nekem szeretni azokat, akiknél szolgálok? Csalódás és reménytelenség az ilyen ember élete. És a végén olyan szomorú látni, meghal az ember. És lehet, hogy addig minden bejött neki, minden sikerült, de a végén meghal. És mi lesz az, amit szerzett? Másé lesz, mondja a prédikátor. De számot is kell adnia Istennél, és jaj neki. És milyen szomorú, amikor úgy látunk meghalni hívő embereket is, hogy teljesen belekeseredtek az életbe. Mert úgy érezték, hogy hiába való volt. Ilyen azt tehát, mondja a prédikátor, amikor nap alatt szemléli az ember az életét. De mi jellemzi annak az életét, aki számol Istennel? Az ilyen ember, olvashatjuk a prédikátor gondolataiban, a nap alatt létezik, de nem a nap alatt éli életét. Tudja, hogy a nap fölött is van valaki. A Teremtő Isten. Akivel azonban ő személyes élő kapcsolatban lehet. Akire ő számíthat. Istennel él. Isten félelmében járja életútját. Szavához mérten. A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme. Ezért mi jellemzi az életét? Pár évvel ezelőtt fiatalokkal beszélgettünk ezekről az igékről, és akkor három fő szempontot néztünk, hagyd mondjam el most ezt a testvéreknek is. Jellemzi az életét először is a megelégedettség öröme. Az értelmetlen és hiába való érzés helyett, ami a nap alatt jellemzi az embert, szóval az értelmetlen és hiába való érzés helyett a megelégedettség öröme tölti be. Megelégedettség öröme. Ezt olvashatjuk az első és második részben is már. Miért lehet elégedett? Mert kiderül a második és harmadik részből, neki van egy ajándékozó Istene. Istene, aki ad neki mindent. Még azt is Istentől kapja, hogy eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Persze neki is dolgozni kell. El is fárad bele. De ahogy faluhelyen mi megszoktuk, még gyerekkoromtól emlékszem, és szeretnék mindig így élni, a nap végén teljesen kifáradva, de azt mondtuk, olyan jót dolgoztunk. Mert értelmes volt a munka. Pedig a gyomot kapáltuk, és tudtuk, hogy három év múlva újra kell kapálni. De mégis a mai napnak a munkáját elvégeztük. Megelégedettek voltunk. Aki tudja, hogy milyen nehéz néha inni-enni, mert beteg valaki, vagy mert fáj a torka, az érzi olyankor milyen ajándék, hogy természetesen tudunk enni és inni. Azaz az élet legegyszerűbb dolgait is Isten ajándékaképpen láthatjuk az életünkben, mert ha nincs ott, akkor érezzük, hogy nagyon hiányzik. De életünknek a nagyobb dolga is tőle kapott ajándékok, az élet. És most nagyon fontos, az örök élet. Erről is beszél a prédikátor könyve. Isten az örök életet a szívünkbe ültette. Érzi az ember, hogy van valami fölöttem és mögöttem. És az örök élet az nagyon nagy ajándék, hiszen Istennek sokba került. Jézus halálába. De ezt is adja. Ez az Istennel való kapcsolat. Tudjuk a Szentírás más helyeiről. Ezért tudja Pál mondani, mivel örök élettel rendelkezik és Istennel él, Filippi 4.11, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és bővölködni is. Pár ezért nem aggodalmaskodott, amikor nem volt sok minden. Élelem, ruházat, hiánya volt, azaz szűkölködött, mert tudta, amit Jézus meg is ígért az övéinek. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, ezek mind megadatnak nektek. Aki Isten szempontjából szemléli az életet, az még a szűkölködései idején is tudja, hogy neki egy gazdag ura van. Ezért mégis elégedett. Mert ha semmim se lenne, de van Istenem. Még a szenvedésben is tapasztalja az ilyen ember, hogy elégedett vagyok. mert elég néked az én kegyelmem. Halljuk mi is ilyenkor, amit Pál is tapasztalt. Az elégedettség öröme. Emellett ott lehet a tervszerűségnek a békessége. A nap alatt minden jelentéktelen, véletlenszerű, legalábbis így tapasztalja az ember. Sokszor katasztrofális is. Istennél azonban mindennek rendelt ideje van. Olvassuk a harmadik részben is elő. Emlékszem, hallottunk prédikációt is. Ezért én csak röviden szeretnék erre utalni. Rendelt idő. Miért van mindennek rendelt ideje? Azért, mert isteni örök terv szerint gyakorolja Isten az ő szuverén hatalmát. Miért? Az ő szeretett gyermekei, követői érdekében és életében. És a mennybe menetele az Úr Jézusnak erre is emlékeztet bennünket. Miért van ő a mennyben? Mert uralkodik. Ki kér? Értünk. Mindennek rendelt ideje van tehát. Minden tervszerű. Csak megemlíteni szeretném, hogy a születéssel és a meghalással kezdi ott a felsorolást a Szentíró, harmadik rész, második versében. És azt tudjuk, hogy a születésünkhöz és a meghalásunkhoz túl sokat nem tudunk hozzátenni. Az csak úgy jön, mert megszületünk, és egyszer meghalunk. De vajon bele tudunk szólni a köztelevő életünkbe, élethelyzeteinkbe? Vajon meg tudjuk mi határozni az időszakokat és az alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, mondta Jézus a tanítványainak mennybe menetelkor? Természetesen nekünk felelősségünk van élni az életünket. De aki az örökkévalóság szempontjából éli az életét, az tudja, hogy én döntök, én cselekszem, én engedelmeskedem vagy engedetlenkedem, de végső soron mindennek rendelt ideje van. És ezt nem negatív felhallgal mondja, mindennek rendelt ideje van. És keseredik, mert úgy érzi, hogy determinált az élete. Hanem tudja, hogy az Atyánál mindennek megvan az ideje számára. Meg van határozva. Sőt, előre elkészített jó cselekedeteket készít nekem, ha az ő útján járok. És hagy húzom alá, nem csak időszakok vannak, hanem alkalmak is meghatározva. Isten örök tervében, velünk kapcsolatban. Ez akkor válik különösen is fontossá, amikor nagyobb döntések előtt áll az ember. És úgy érzi, hogy semmi esélye sincsen megszerezni mondjuk azt a munkahelyet, semmi esélye nincsen munkát találni, mert már hónapok óta munkanélküli, és egyre kevesebb az esély. Vagy amikor úgy érzi, hogy neki nem lesz elég ismerete a felvételi sikeréhez, vagy a vizsgaidőszakban érzi, hogy energiái véget értek, nincs több, és nem tud sikerülni, nem tudja befejezni, inkább évet kell majd ismételni, szinte biztos. Mindennek ideje van. Mindent úgy tehetünk, úgy dönthetünk, mint akik tudjuk, az Atya vezetése szerint léphetünk tovább. És lehet, hogy megpróbál Isten bennünket nehéz időszakokkal, de mindig tudhatja az ember, nem érheti váratlanul őt, és az embert sem. Istennek a döntése, és az ebből fakadó események az életében. Ezért tud várni, ha szükséges, Isten ígérete beteljesedésére. Mindennek ideje van, testvérek, a fiatalok életében, a felnőttek életében, és az idősek életében egyaránt. De nem csak a tervszerűség békessége töltheti be a hívő embert, hanem a maradandóság jelentőségének a reménye is. A maradandóság jelentősége, mint remény. Mit élt ez alatt a prédikátor? A nap alatt minden mulandó. Istennél minden örök. Örökké való jelentőségű, mert fontos neki. Hogy olvassam fel a harmadik rész 11. és 14. verseit. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándék, hogy az ember eszik, iszik, s jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Mivel a világ és mi az ő alkotásai vagyunk, ezért törődik az övéivel. Ezt a bűn sem tehette semmissé. Sőt, ha belegondolunk, a bűneset után vált csak igazán Isten törődése, megváltó törődésé. Elindította a nagy megváltó művet. Először ígérte, majd beteljesítette. Mert fontosak vagyunk neki. Mert örök életet akar adni. Ezért jött el Jézus. De a könyv végén láttuk, hogy nem csak az életünk kezdete, hanem a vége szempontjából is látszik az Isten örökké való alkotása, és ennek a fontossága, hiszen ő egyszer ítélni fog. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkol dolgot, akár jó, akár rossz az. Egyszer minden megítél, még a titkos dolgokat is. Ezért jellemzi az Istennel számoló embert, hogy a bűneit viszi az Úr elé, hogy nehogy majd a manapon kelljen. És kéri a Zsoltárossal együtt, titkos bűnöktől tisztíts meg engem, Uram, 19. Zsoltár. Mert nem akarok semmit odavinni már, köszönöm, hogy te megtisztítasz engem. Az Úr egészen megmos bennünket, és megszabadít. Azért szerettem volna ilyen röviden ezt a részét elmondani, mert én inkább a másik oldalt szeretném hangsúlyozni, hogy a hívő ember számára micsoda kiváltság az, hogy tudhatja, egyszer az Úr megítél minden jó dolgot is. Azaz, az életünk legjelentéktelenebbnek tűnő dolgai is egyszer jelentőséggel bírnak majd. Mert az Úr ítélete előtt megjelenve jutalmul szolgálnak. Gondolni szoktunk mi arra, hogy adunk egymásnak egy pohár friss vizet. És az Úr ezt is számon tartja. Hiszen Jézus azt mondta, amikor kiküldte tanítványait, aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek, e kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát. A legjelentéktelenebb dolgaink is ilyenek. Szoktunk arra gondolni, konyhai munka során, mikor elkészíti a háziasszony az ebédet, aztán nagyon gyorsan megeszik, és olyan hiába valónak tűnik az egész, és azon túl, hogy ez micsoda öröm a családnak, és a család szeretetét jelzi mindenképpen, lehet, hogy azok a konyhai edények, mindaz, ami ott készül, előkészíti azt a nagy jutalmat, ami a mennybe lesz majd, a nagy mennyegzői vacsorán. És az Úr meg fogja jutalmazni a legegyszerűbb, engedelmes tetteket is. Nekem ez segített a tanulásban. Gimnáziumban is, meg egyetemen is voltak olyan tantárgyak, amiket ki nem állhattam. De tanulni kellett azokat is, mert az ember nem hozhat szégyent az Úrra, meg magára sem. Még ott is erőt adott Isten, mert tudtam, hogy ez is neki végzett szolgálat lehet. De mi van, amikor sikertelenek vagyunk? Amikor engedetlenek vagyunk? Akkor azt mondja az ige a Prédikátor könyvéből, az örök dolgokat a halál sem tudja megsemmisíteni. A bűn sem. Azért van Istennél bocsánat, azért lehet újat kezdeni, teljesen meg lehet újulni, és esetleg sikertelenség is érte a hívő embert, és lehet, hogy már nem lehet helyrehozni, veszített úgy tűnik, de kiderül, hogy az Úrnak még arra is van hatalma, hogy még azt is a javára fordítsa. Mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ilyen módon válik jelentőség teljessé, még a kellemetlen tapasztalásunk is. És befejezhetjük azzal a mai ige szolgálatot, hogy mindez hogyan lehet igaz, tehát ránk ez az utóbbi. Mert azt gondolom, hogy senki sem akar a nap alatt gondolkodni. mert az hiába való. Mindenki szeretne így gondolkodni, amiről az utóbbi példák szóltak. Hogyan élhet bárki is értelmes életet? Hogyan gondolkodhat az ember, a bűnös nyomorult ember, meg a már megtért ember is, Isten szempontjából? Önmagától képtelen. És pontosan erre hívja fel a figyelmet a prédikátor könyve. Ha önmagadban teszed, lásd be, hogy hiába való az egész. Ez lelepleződik majd az életedben. Nem tudsz, mivel bűnös vagy, boldog ember lenni, Isten nélkül. Ráébred, hogy szükségem van valakire. És ezért mondja a prédikátor a summában, mindezt hallva a végső tanulság ez, féld Istent, s tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. A nap alatti szemszögből tehát az élet olyan, mint egy viszintes vonal, ami két évszám között szerepel egy sírfeliraton. Ennyi. Ha csak a nap alatt nézzük az életünket. Aki az Isten szempontjából szemléli az életét, az is tudja, hogy az a viszintes vonal nekem is ott lesz. Mert ilyen az élet. Sajnos elmúlik. De mivel van egy függőleges és egy kicsit hosszabb, ezért a viszintes és a függőleges vonal egy nagyon szép, szimbolikus képet jelez. A keresztet. És engedjék meg a testvérek, hogy ezért hagyj fejezzem be így a szolgálatot, hogy a kereszt mutatja, hogy milyen az Isten szempontjából szemlélt élet. Olyan, amiért Jézusért. És tudjuk, hogy ő ezt azért élte, és azért halta meg a váltság halálát, hogy nekünk segíthessen, ne csak ilyen viszintes vonal legyen ránk igaz, hanem a függőleges is. Hogy van egy Isten, aki szeret engem, akiben én bízhatom. Jézus halála, feltámadása és mennybe menetele ezt igazolta. És aki Jézussal él, az az Isten félő ember. Az tudja félni Isten, mert szívből fakad. És amikor felnőtt testvérünket kereszteljük, akkor ilyen módon is látni fogjuk, hogy amilyen bizonyos Jézus szeretete, annak a párcseppvíznek a kiöntése, olyan bizonyos az, hogy aki Istenre néz, aki Jézusra néz, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, az kitartása tudja megfutni az előtte levő küzdőteret, amely nem hiába való küzdőtér, hanem örökké való. Imádkozzunk! Magasztalunk, édesatyánk, téged, hogyha mi hiába valónak is érezzük, értelmetlennek életünket néha, számodra akkor is fontosak vagyunk. Köszönjük, hogy Jézusban mutattad meg szereteted mélységét irántunk, és ő benne segítséget adtál. Köszönjük, Urunk, ha megszabadulhattunk ettől a nap alatti szemléletmódtól. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne essünk vissza bele. És kérünk téged, segíts abban nekünk, hogy életünk nehezebb napjain is hittel tudjunk reát tekinteni, Isten félő életet élni, engedelmeskedni neked, mert a te szempontodból szemléljük életünket. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket nem hagysz meg nyugodtan mindaddig, amíg veled nem találkozunk, amíg helyre nem áll a veled való kapcsolatunk. És magasztalunk, Urunk, téged, hogy mindezt most is teszed. Segíts, Urunk, nekünk hittel és hálaadással szolgálni téged, járni a keskeny úton. És kérünk, segíts azoknak, akik ezt az utat nem ismerik, akik számára még mindig csak a viszintes vonal szerű élet jellemző, hadd ismerhessék meg Jézus keresztjében az egyetlen megoldást és segítséget. Kérünk, Urunk, téged, add ezt mindannyiunknak, add azoknak a szeretteinknek, akik nem ismernek még, add, Urunk, a mi vezetőinknek is, hiszen így még bölcsebben irányíthatják népünk életét. Könyörgünk, Urunk, hogy őket is tarts kezedben. Te munkád az Isten félelmet szívükben. És kérünk téged, Te áldásod kísérje életünket, és segíts gyakorolnunk az istenfélő életet élők. Boldog, örömteli, megelégedett, és mindenben neked hálát adó életét. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig folytassuk a már megkezdett énekünket, a 329. számú dicséretünket, és ennek az éneknek énekeljük el a maradék verseit, 329, 3., 4. és 5. verseit. Halálban, éjben vártam én, fölkelt a nap rám vélet. Kérjük az Úr áldását, testvérek! Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, neki legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.